tehát a nehézség kizárólag mentális. Mégis mennyi szép remény úszott el itt. Alexander könnyedén átjutott az akadályokon szokásos rövid, egyenes lendítésével, és ekkor Mitchell lépett a tíhez. Azt hiszem, a vezetés elvesztése járt a fejében. Idegesnek látszott, remegő kézzel lendítette hátra az ütőt, és láthatóan megtántorodott. A labda felé csapott, elnyeste, a labda eltalált egy fát a túlparton, és visszahuppant a hosszú fűbe. Átmentünk a hídon megkeresni. Ez volt az a pillanat, amikor Rollitt professzor befolyása határozottan csökkenni kezdett.
Mi az ördögért nem nyírják le ezt a vacakot?
Mérgelődött nyafogva Mitchell, miközben a fűben keresgélt a Nyblikével. Kell, hogy legyen fűves bozótos rész a pályán, kockáztattam meg. Minden, ami történik, olvasta Millicent, igazságosan történik. Ha pontosan megfigyeled, rájössz.
Ez mind szép és jó,
mondta Mitchell a gazban kutatva, de nem hangzott túl meggyőzően. Szerintem a pályabizottság a labdaszedő fiúk érdekeit szem előtt tartva végzi a dolgát.
Mindent megtesznek, hogy minél több labda vesszen el, aztán feleznek a kis átokfajzatokkal, amikor megtalálják és eladják a labdákat.
Összenéztünk Millicenttel. Könnyek csillogtak a szemében.
Ó, Mitchell, ne feledd Napóleont!
Napóleon! Mi köze ehhez Napóleonnak? Napóleonnak soha nem kellett átütni a labdát egy őserdőn. Meg aztán mit csinált ez a Napóleon egyáltalán? Mitől volt olyan nagyra magával ez a Napóleon, a balek? Minden, amit elért, mindössze annyi, hogy jól fenékbe billentették Waterloo-nál.
Alexander visszajött hozzánk onnan, ahová a labdája esett.
Ön nem találja? Bosszantó ez a sűrű fű.
Nem. Nem találom. Majd holnap megtalálja valami nyomorult, csapott álló, félnótás, csúszómászó, gülüszemű labdaszedő a 837 pattanásával, és eladja valakinek 6 penniért. Nem is. Vadonat új labda volt, talán egy shillinget is kap érte. Az 6 penni neki, és 6 penni a pályabizottságnak. Nem csoda, hogy gyorsabban vásárolják az autókat, mint ahogy a gyártók szállítani tudják őket. Nem csoda, hogy a feleségeik nerzbundában és gyöngysorban járnak a fenébe. Leteszek egy másikat.
Akkor viszont, mutatott rá Alexander, a match play szabályai szerint elveszíti a lyukat.
Bálom is én, feladom a lyukat.
Ebben az esetben, ha jól számolom, egyel vezetek az első 9 után, állapította meg Alexander.
Nagyszerű, kellemes, kiegyensúlyozott mérkőzés, még hogy kellemes. Jobban meggondolva nem hiszem, hogy a pályabizottság egy pennit is átengedne a labdaszedőknek. A fák mögött elbújva megvárják, amíg a kölykök eladják a labdát, aztán előjönnek és kiverik belőlük a lóvét.
Láttam, hogy Alexander felhúzta a szemöldökét. Kettesben sétáltunk a következő tíhez.
Elég hirtelen természetű fiatalember ez a Holmes, mondta elgondolkodva a barátom.
Sose hittem volna. Ebből is látszik, milyen keveset tudhatunk a másikról, ha csak a hivatalban találkozunk vele.
Próbáltam védeni a szerencsétlen flótást. Nagyon jó szíve van, Alexander. De ha már itt tartunk, vagyunk olyan régi barátok, hogy tudjam, nem maragszol a felhozom. Azt hiszem, a játékstílusod kezd kicsit az idegeire menni.
A játékstílusom? Mi a baj a játékstílusomban?
Semmi baj nincs vele. Ám előfordulhat, hogy egy ifjú, tüzes lélek hangyányit bosszantónak találja, ha valaki olyan lassan játszik, mint te. Most őszintén, Alexander, mint barát a barátnak. Muszáj 2 gyakorló lendítést végezned, mielőtt ütsz.
Olya, és sopánkodott Alexander. Tényleg azt gondolod, hogy ez bosszantotta fel?
Sajnos túl öreg vagyok már ahhoz, hogy változtassak a módszereimen. Elfogytak az érveim. A 10. tíhez közeledve láttam, hogy várnunk kell néhány percet. Hirtelen egy kezet éreztem a karomon. Millicent állt mellettem, szomorú arccal. Alexander és az ifjú Mitchell valamivel távolabb voltak tőlünk.
Mitchell nem akarja, hogy tovább jöjjek a hátralévő pályákon, panaszolta a leányzó. Azt mondja, idegesítem.
Megcsóváltam a fejem. az baj. Abban bíztam, hogy kegyed visszatartó erő lesz.
Én is. De Mitchell azt mondja, nem. Szerinte én akadályozom meg a koncentrálásban.
Akkor talán legjobb lesz, ha megvár minket a klubházban. Félek, csúnya dolgok jönnek. Elfojtott sírás tört fel a leányzóból.
Én is félek. A 13. lyuk közelében van egy almafa, és Mitchell labdaszedője biztosan almát fog enni. Félek, mi lesz, ha Mitchell meghallja a ropogást, miközben céloz.
Igaza van.
Ez az egyetlen reményünk,
nyújtotta felém Rollitt professzor könyvét.
Megteszi, hogy felolvas belőle Mitchellnek, ha látja, hogy kezd ideges lenni. Tegnap este átfutottuk a könyvet, és kék tollal aláhúztam az összes olyan részt, ami hasznos lehet. A margón jegyzeteket fog látni mellettük, amelyek azt mutatják, mikor kell alkalmazni az egyes idézeteket.
Igazán apró kérés volt, fogtam a könyvet, és némán megszorítottam Millicent kezét. Azután csatlakoztam Alexanderhez és Mitchellhez a 10. elütőnél. Mitchell még mindig nem hagyta abba a pályabizottságról folytatott eszmefuttatását. A következő, magyarázta, egy rövid szakasz volt. Nem tudtál labdát veszíteni rajta. Aztán a pályabizottság valamelyik tagjának felesége megemlítette, hogy a kicsinek új cipő kell, így hát hozzácsaptak a pályához még 150 métert. Át kell ütni a labdát egy domb fölött, és ha egy milliméternyit is mellényesel, sziklákkal, bokrokkal, repedésekkel és mindenféle kacatokkal teli senki földjére ütöd a labdát. A pályabizottság lényegében ott lakik nyáron. Csoportokban járkálnak, és hegyke kiáltásokkal biztatják egymást, miközben megtömik a zsákjaikat. De ma túljárok az eszükön. Egy öreg labdát ütök meg, amit épp csak összetart a cérna. Darabokra esik, ha felveszik. Csak hogy a golf furcsa játék, állandóan hullámzik. Az ember azt hihetné, hogy ebben a lelki állapotban Mitchell játéka tovább romlott, de a második 9. szakasz elejére újra magára talált. Tökéletes ütése jóvoltából olyan helyzetbe került, hogy egy jól irányzott vasütővel elérte a 10. greent, és bár a labda több méterre volt a lyuktól, két próbálkozásból begurította, és 4-es átlagra hozta a pályát. Alexandernek csak 5-ből sikerült ugyanez, így ismét döntetlen lett az állás. A 11. pálya, Mitchell iménti bírálatának tárgya valóban nehéz terep. Az is igaz, hogy a mellényesett labda nagy nehézségek elé állítja a játékost. Ma azonban mindketten egyenesen ütöttek. Így egyiküknek sem okozott gondot 4 ütésből befejezni a lyukat. Ha így megy, mosolygott Mitchell, a pályabizottságnak fel kell hagyni a kalózkodással, és mehetnek vissza dolgozni. A 12. hosszú, kanyarodó pálya. Alexander maga biztosan vette a kanyart, 6 ütésből végzett is. Mitchell második ütése hosszú fűben landolt. Kénytelen volt elővenni a Nybrickét. Ám egy remekül kivitelezett másé ütéssel sikerült döntetlenre menteni a szakaszt. Alexander nyerte a 13-at. 360 méteres szakasz, akadályoktól mentes. Alexander 3 ütéssel érte csak el a greent, a 3. viszont a lyukba talált. Ugyanakkor Mitchell, aki 2-vel már a greenen volt, csak 3 próbálkozásból tudta lyukba gurítani a labdát. Erről eszembe jutott egy történet, amit hallottam, közölte Alexander. Azt kérdi egy kezdőtől a barátja, hogy megy öreg fiú, mire a kezdő azt feleli, remekül. Az előző pályán éppen most végeztem 3 tökéletes gurítással. Mitchell nem bulatott a történetem. Izgatottan figyeltem az arcát, nem szólt semmit, de az a rontott ütés, amellyel pedig megmenthette volna ezt a lyukat, túl rövid volt, és a legrosszabbtól féltem. Borongós tekintettel indult a 14. elütőhelyhez. Kevés olyan gyönyörű hely van a környéken, mint a 14. tíj. Valósággal elvarázsolja a természetbarátot. De ha van a golfnak